Tehát a 106-os énekünkre azért esett a választásom, mert persze nagyon szép minden verszaka, de az utolsóban azt énekeltük, és azt olvashatjuk most, hogy mi azért e felségben, ugye, az emberélet Istenben, higgyünk mi egy reménységünkben. Ez az egy reménységünk valóban nem csak az ének, hanem az ige is ezt tanítja számunkra. És ahogy a szombatiskolán is szó esett, meg sokszor egyébként is gondolkozunk ezen a kérdésen, vajon miért nem ebben az egy reménységben bízunk, vajon miért próbálunk, ha úgy tetszik, a saját üdvösségünkön magunk munkálkodni? Ugye miért próbálunk mi a cselekedeteinkből és a cselekedeteink által megigazulni, ahelyett, amit egyébként mindnyáján ismerünk, hogy mindez csak is hit által működhet. Csak a hitünk tud minket megigazítani, úgy is, mint az igazzá nyilvánítás, és úgy is, mint az igazzá válás. És a cselekedeteink erre önmagukban nem alkalmasak. De legutóbb, amikor erről a témáról közösen gondolkoztunk, a római levélnek a 14. fejezete volt a közös gondolkodásunknak a fókuszában, és ott a fejezet végén azt olvassuk az utolsó versben, 14. fejezet 23-as versében, hogy ami pedig hitből nincs, bűn az. Egy nagyon egyszerű, nagyon jól érthető mondat, ami ténylegesen összefoglalja, és nyilván ezzel a szándékkal is írt a Pál apostol, mindazt, amiről az előzőekben, ebben a fejezetben, különösen ebben a fejezetben írt. Van még egy mondat, ami az akkori gondolkodásunkra talán még inkább tud emlékeztetni minket. Ez a 15-ös versben, tehát ugyanitt a 14-15-ben olvasható, a második mondat, ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. De erről is beszélgettünk még az Isten tisztelet után is, a délután folyamán, hogy mit is jelent ez a mondat. A mai témánk szempontjából a Galata 3.3-at idézném föl még bevezetésképpen, és tulajdonképpen a fókuszt is megadva arra, hogy hogyan fogjuk ezt a témát, tehát a kegyelem és a cselekedetek viszonyát a mai délelőtt folyamán áttekinteni. A Galata 3.3 a Róma 4-nek a párja, a hitáltali megigazulásnak a tanítását, kifejtését olvassuk, meglepően, vagy nem meglepően, érthetően inkább így kéne fogalmaznom. Hasonló gondolatmenetet találunk ebben a fejezetben, mint a Rómaiakhoz írt levél 4. fejezetében, amit mindjárt át is tekintünk. De van ebben a levélben három, illetve inkább csak kettőt idéznék, két olyan vers, ahogy említettem, a 3.3-at, meg majd a végén a 3.24-et, ami tehát remélhetőleg fókuszt ad a mostani közös gondolkodásnak. Ugye a 3.3-ban a következőt olvassuk. Ugye az első kérdést azt most így kontextus nélkül nem olvasnám, a másodikat viszont, ami tényleg kapcsolódik a témánkhoz, igen. Amit lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Már csak ez az egy kérdés. Ha ennyi megmarad bennünk, ugye ezzel kezdi Pál apostol a hitáltali megigazulást, már ez nagyon sokat fog nekünk segíteni a cselekedetekhez és a törvényekhez, a parancsolatokhoz való viszonyunkban. Gondoljunk bele, hogy amikor ki a maga életében elkezdett vonzódni az Isten igéje, a Krisztus személye iránt, akkor vajon a törvények és a parancsolatok voltak-e azok, amelyek azt a vonzalmat keltették bennem? Vajon a 7. parancsolat volt ez a 10 parancsolatból, hogy emiatt én az Istent választom, vagy bármelyik, ugye, ha úgy vesszük, ezt kibontó részletes parancsolat, a ceremoniális rendszer, az egészségügyi törvények, vajon ez volt-e, ami Isten mellett döntésünkben a fő tényező? Egyáltalán szerepet játszottak-e ezek a parancsolatok, ezek a törvények ebben a döntésben, vagy sokkal inkább egyrészt az Isten lelkének munkája, amit éreztünk, és megmagyarázhatatlanul munkálkodott, és munkálkodik bennünk, és vonz magához. Másrészt az a kegyelem, ami szintén megmagyarázhatatlan, főleg az emberek számára, ugye, akik nem ilyen természettel élünk, hogy az Isten mégis annak ellenére, hogy itt énekeltük, a fertelmes bűnösök köze eljött hozzánk, közöttünk járt, közöttünk van most is a lelkével, és magához akar, és kíván, és tud is emelni, ha mi ezt hagyjuk. Tehát ugye a kegyelem volt az, ami minket igazából az Istenhez vonzott, hogy a törvény volt ez. Amit lélekben kezdtünk el, az Isten lelkének a késztetésére, az ő vonzásának engedve, és a mi magunk úgymond lelkével erre reagálva kezdtünk el. Azt most testben akarnánk befejezni? Hol van ennek a testnek az Istennél a párja? Az Isten lélek, ott nincs test. Lélekben kell befejezni. Úgy, ahogy elkezdtük, úgy kell végigjárni ezt az utat. Ezen az úton, ahogy a szombatiskolán szó volt róla, ezen segítenek a törvények, hogy itt a földi valóságban, a sok-sok útvesztőben, stb. Megtaláljuk, könnyebben megtaláljuk a helyes utat, de az igazi segítség, az igazi megoldás, az a lélek, az Isten lelke, aki mindig ugyanúgy, mint az utunk elején, velünk van, vezetni akar, és célba akar, és tud is vinni minket. Ezt nem szabad elfelejtenünk, és nem véletlen persze, hogy ugyanennek a fejezetnek a végén, tehát a Galata 3. harmadik fejezetének a végén, a 24-es versben azt olvassuk, hogy a törvény ugye Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Hogy hitből igazuljunk meg. Ugye? Megvan a törvény, meg is van a szerepe, ez a bizonyos Krisztusra vezérlés. Ha úgy tetszik, ugye most ebben a gondolatmenetben a Krisztushoz való visszavezérlés. Ugye? Mert Krisztussal kezdjük az utunkat, megismerjük a törvényt, elkezdjük, megpróbáljuk mindazt betartani, amit a törvényből megtanultunk, és rájövünk, ahogy olvastuk itt a szombatiskolában, minden parancsolatot be kell tartani, különben átkok jönnek. És kinek sikerülhet? Kinek, ki tudja az összes minden parancsolatot betartani? Mindenki tudja, hogy itt-ott, néha, vagy gyakran, és sok helyen, de nem tartjuk be ezeket a parancsolatokat. Jó esetben magunk is észrevesszük ezeket, és akkor megint csak a kiinduló pontra oda kell visszamennünk, ahol tulajdonképpen a Krisztus követésünk kezdődött, magához, Krisztushoz, az Istenhez kell visszamenni, és ő tud ugyanúgy, mint az utunk legelején, bármelyik nap újra és újra igazán nyilvánítani, ha mi ezt kérjük, ha megvalljuk természetesen a hibáinkat, amiket már fölismertünk, és mindezen közben, sosem szabad elfelejteni, igazzá is változtatni fokról fokra. Erről lesz tehát most igazából szó, és ahogy a múlt alkalommal említettem, és tudjuk is, hogy a római levélnek a 12. fejezetétől úgymond a gyakorlati kereszténység tanácsai, utatásai szerepelnek, azt megelőzően pedig a hitáltali megigazulásról szól az apostol. Sokat ír erről. Ugye az első három fejezetben igazából az általános emberi állapotot mutatja be, hogy mindenki bűnös, mindegy igazából egy zsidó, azaz ismeri a törvény, sőt Isten szövetségéből el is hangzott, beleszületett, mindegy. Ugyanúgy Isten kegyelmére van szüksége, mint a pogányból lett kereszténynek, vagy nyilván a pogánynak is, aki nem keresztény, ugyanúgy mindenkit az Isten kegyelme az, ami egyedül üdvözít egyedül. És mindenki ugyanúgy bűnös ráadásul az Isten elő. Ezután a negyedik fejezetben kezdi el az apostol, ugye a zsidókból és a pogányokból lett gyülekezet számára magyarázni, hogy miért is így kell igazából az üdvösség útját keresni és ezen járni. Nézzük akkor a római levélnek a negyedik fejezetét, az első öt verset nem fogom, elárulom egyébként, mielőtt még bárki kényelmesbe helyezni magát, de egészen a 8. fejezet közepéig fogunk eljutni, remélhetőleg. Ez nem jelenti ezt, hogy minden verset fel fogok olvasni, és végig gondolunk, de azt igen, hogy ha már valaki gondolkozott ezzel, nagyon érdekes, hogy Pál apostol a hitáltali megigazulásban kétszer jut csúcspontra. Egyszer az 5. fejezet elején, ahova gyorsan el fogunk érni, és utána a 8. fejezet elején szintén eljut erre a csúcspontra. Ugye a közben van az a bizonyos 7., ahol a külső és a belső ember harcáról van szó, ott is van szó törvényekről, ott már van az Isten és a belsőknek a törvény, a kettő közötti küzdelem. Ezt a hullámzást is végigkísérjük, mert hogy nem véletlen nyilván, hogy az apostol, tehát kétszer is felér erre a csúcsra. De nézzük meg akkor az elsőt, az ötödik fejezet elejére hogyan érkezünk el. És ne felejtsük el tehát, hogy ugye, nagyon erős itt az újszövetségi horgony, ugyanaz a horgony, ami a Galata levél harmadik fejezetében, Ábrahámban a központban. És mindjárt meg is kérdezem, miután felolvastam ezt az öt mondatot, hogy miért is van Ábrahám a központban. Ábrahám, akinek nem volt törvénye. Ugye? Ábrahám néhány generációval Mózes előtt élt. Tehát ott a törvénynek, a törvényből, a cselekedetekből való megigazulásnak zsidó, illetve keresztény szempontból nincs relevanciája. Nem véletlen, hogy Ábrahámot, akit viszont természetesen a zsidók és a keresztények is ismernek, állítja Pál apostol a középpontba. Nézzük tehát akkor a Római Levél 4. fejezet első versétől az 5. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna tesz szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Istenről. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságot. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelen megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságot. Hogy ezt jobban értsük, feltennék egy kérdést. Mire vonatkozott ez a bizonyos már a Mózes első könyvének 15. fejezet 6-os versében megtalálható kijelentés, amit ugye Pál apostol itt idéz, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazság. Szó szerint idézve. Annyit segítek még így bevezetésképpen, mert tényleg ez a kérdés, hogy mire vonatkozott. Hogy gondoljuk meg, miben mutatkozott meg Ábrahám, miben. Próbáljuk meg fölidézni. Ugye az Ábrahám történetének viszonylag az eleje, de azért a 12. fejezetben kezdődik Ábrahám történetét, pedig már a 15. fejezetben. Mit történik, ha végigveszünk akár Ábrahám élettörténetét, egy nagy lépésekben, vázlatosan, ahol a hitének a cselekedeteivel találkozhatunk, ami okán őt az Istennek igazzá nyilvánítja, ugye tulajdonítja neki ezt az igazságot, a hite alapján tulajdonítja. Kezdjük azt, hogy honnan és hogyan indult el Ábrahám. Ez pedig egy olyan kérdés volt, hogy miben is nyilvánult meg Ábrahám hite, amivel a közönséget, a hallgatóságot be lehet vonni, hogy mindenki érezze a feszültséget, mert így csak én érzem, hogy haladnom kell előre. Ugye mondja, tessék, Erzsike. Így van. Ez az egyik ilyen cselekedete, ami mindenképp említésre méltó. De ez ugye a 12. fejezet elején van. Ezzel indul a történet, és valamiért Ábrahám engedelmeskedik. De vajon ehhez kapcsolódik-e az a bizonyos tulajdonítás? Ugye utána még van két olyan mozzanat, amíg elérkezünk ide a 15. fejezet elejére, amikor Lóttól szétválik, ugye túl sok ember, túl sok állat, és enged Lótnak, aki a jobb legelőket választja, és ugye kanyarodik Szodoma és Gomorra felé. A másik pedig az, amikor megmenti Lótot, pontosabban, hát igen, a királyokat legyőzi egy olyan ember, aki igazából nem tudunk róla, hogy különösebben had viselő, fegyverforgató ember lett volna, de az igazság, az élet védelme érdekében a családi kötelék védelme érdekében mégis bízik, vélelmezhetjük Isten segítségében, támogatásában, és egyébként sikerrel is jár. Igazából ez a bizonyos tulajdonítás, ez az örökös vonatkozó ígérethez kapcsolódik. Egy ígérethez kapcsolódik. És itt van a kulcs. És ezt hangsúlyozza a későbbiekben Pál apostol. Az ígéretet ugye 75 évesen kapja Ábrahám, és utána 99 évesen megismétlődik ez az ígéret. ugyanúgy hittel viszonyul ehhez Ábrahám, és aztán van még egy mozzanat, nagyon érdekes egyébként ennek is. Ugye ezeket mind végig tudjuk gondolni a későbbiekben, a délután folyamán. Az, amikor Isten azt parancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza fel az ő fiát, ott, ahol ő mondja ezt, az ő egyetlenét, azt a bizonyos fiút, aki ennek az ígéretnek a beteljesülése, az Isten ígéretnek a beteljesülése, ami hitből született gyermek tulajdonképpen, azt áldozza föl. De az első kettőnél, amikor, ha úgy tetszik, csak hitt Ábrahám, mert bízott abban, majd olvassuk Pál apostol szavaival, abban, aki ezt mondta neki, hogy bármit megtehet, ezért már is igazzá lett nyilvánítva, mert bízott benne. Elhitte, teljességgel elhitte, hogy megteheti azt, amit mond. És ezzel már is igazzá lett nyilvánítva. Én mondom ezt, hogy nyilvánítva, szándékosan, mert a következő mozzanat, a feláldozás, az, hogy hajlandó volt arra, hogy feláldozza a gyermekét, gondoljunk ebbe bele, csak abban a vonatkozásban, Ábrahám is tudta, hogy ez az Isten törvényével ellenkezik. Tehát egy olyan cselekedetre készült, nem a cselekedetéből akart megigazulni, úgymond, mert hogy a törvény, legalábbis a későbbi explicit törvény, de hát a gyermek feláldozás az nem lehetett korábban sem az Isten törvényével, személyével összeegyeztethető, mégis megtette. Egy olyan feszültség van itt, amit most nem tudunk tovább boncolgatni, de nagyon érdekes, hogy erre annyit azért megtennék. Ugye, múltkor is, és most is a bevezetőben arra utaltam, amit nagyon jól fejez ki ez a mondat Róma 14-15-ből, hogy ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Ugye ez egy pozitív törvénykövető magatartás lenne, abban a fejezetben erről szól az apostol, ami egyébként másokban megbotránkozást vagy megütközést kelt, és ezért fordulnak el a Krisztus követéstől. Most pedig egy olyan cselekedetről van szó, ami a mózesi törvények értelmében mindenképp negatív, egy rossz cselekedet. És mégis ez az a cselekedet Ábrahámnál, ugye ami nem következett be, de az utolsó előtti pillanatban szól csak, vagy lépett közbe Isten, amire azt mondja az Isten, 1 Mózes 22.12-ben olvashatjuk, ezt azért érdemes el is olvasni. Sajnos, igen, ja, nincs itt az Éva. Jó, akkor én olvasom, hagyja csak Éva, majd én olvasom. Azt olvasjuk tehát 1 Mózes 22.12-ben, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenednek én érettem. Mit mond itt az Isten? Most már tudom, hogy istenfélő vagy, szó szerint féled az Isten, nem kedvezél, azaz nem tartottad vissza, szó szerint nem tartottad vissza a te fiadat, a te egyetlenedet én érettem. Bebizonyosodott, ugye, itt igazá válásról van már szó igazából, nyilván abban a mértékben, amely mértékben ez megtörténhetett Ábrahámnál, hogy az a fajta Isten kapcsolat, ami lélekben indult el, amivel eljutott odáig, hogy végül is volt már egy fiatal felnőtt, vagy nagykamasz gyermeke, a hit által elfogadott ígéret gyümölcse, ugyanannak, aki ezt megígérte, engedelmeskedni tudott, oly mértékben engedelmeskedni tudott, hogy legalábbis a későbbi pozitív törvénnyel ellenkező cselekedetre is hajlandó volt. Azért, mert az, akinek, akiben bízott, akinek hitt, ezt kérte tőle. És úgy gondolom, és azt gondolom, hogy azért veszi Pál apostol ezt a az ábrahámi történetet a hit általi megigazolás alapján, mert tényleg nagyon erőteljesen, szinte páratlan, azt hiszem, hogy páratlan módon állítja középpontba a hit és a törvények kapcsolatát, hogy mennyire fontos valóban annak az egyetlen egy Istennek engedelmeskedni, aki lélekben kezdte el a mi megmentésünk munkáját, és lélekben kíván minket vezetni tovább, úgy, ahogy Ábrahámot vezette. És ezután írja az apostol a 4. fejezet 11-es versétől, tehát a Római Levél 4. fejezet 11-es versétől olvasom tovább, a 13-asig, hogy a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte el. Tehát ugye külön hangsúlyozza a zsidóknak, hogy Ábrahám, a ti atyátok, vagy a mi atyánk, ugye ő még nem volt zsidó, mert nem volt zsidóság sem, ugye nyilvánvalóan, nem volt körülmetélkedés, ami ennek egyfajta pecsétje, egy jele. Ő is ugyanabban az állapotban nyerte el hitének eredményeképpen az igazság pecsétjét, az igazság bélyegét az Istentől, mint bárki a pogányok közül, aki most ide jön közé. Hiszen ők is ugyanúgy ugye, körülmetéletlenek, mint amilyen Ábrahám volt. Folytatja is az apostol, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. Ugye ugyanazon az úton fognak ők megigazulni, mint ahogy Ábrahám. A hit útján, a tulajdonítás útján, nem a cselekedetei útján, bár láttuk egy nagyon súlyos példát bemutatva, hogy nem csak úgymond bízott az Isten ígéreteiben, hanem cselekedett is. Tehát ő nem csak ugye az Izsák nemzése, amivel ugye Sárával közös cselekedett volt, hanem a feláldozása is, feláldozásának a vállalása is egy cselekedet, ami a hitének a következménye volt, vagy lett volna ugye a második esetben. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, folytatja az apostol a 12-es versben, ugye ők vannak most a törvényen belül az apostol korában. Vehetjük úgy természetesen, hogy a zsidók helyett itt vagyunk mi, mint akik ismerjük nem csak az Ószövetséget, hanem az Újszövetséget számtalan, ugye az Ószövetségi 613, ahogy elhangzott több száz parancsolat, pozitív és negatív után, még ott vannak a keresztény rendszabályok, vagy útmutatások, mi ezeket is ismerjük. Tehát, hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, tehát nem csak formálisan tartoznak a szövetségbe, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének lábnyomait. Tehát, hogy ugyanúgy járnak, mint Ábrahám. Tehát a körülmetélteknek, a szövetségben levőknek, ha úgy tetszik, a keresztényeknek is azt mondja, hogy a ti igazzá nyilvánításotok ugyanolyan lehet csak, amilyen Ábrahámé volt, mielőtt ugye ő Istennel abba az ábrahámi szövetségbe lépett, vagy mielőtt ti a Krisztussal kötött szövetségbe léptetek. Ugye már előtte megtörtént Ábrahámmal, és ha benne is vagyunk a szövetségben, csak ez az egy megoldás van arra, hogy igazán nyilvánítathassunk. Ugyanúgy hitünk, a bizalmunk, amit az Isten felé ápolunk és művelünk, és hát bizonyítunk a cselekedeteinkkel, ez az egyetlen egy útja a hitáltali megigazulásnak. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Ugye? Milyen törvény? Nemhogy nem volt mózesi törvény, de nem volt olyan profécia, hogy Ábrahám majd a te gyermekednek te ezt azt megteszed, és akkor majd neked lesz egy olyan örökösöd, aki majd egy nagy népatya lesz, ahonnan majd származik a messiás. De hát ott megint csak nincs törvény, és mégis, mondja az apostol, és mégis törvény nélkül működik a hit, működik az Istennel való kapcsolat, és az ember igazzá válása is működik törvény nélkül. A hitnek igazsága által. Amit tudjuk, mindig is az igazságosságot jelenti. Hitnek az igazsága. A hitünkkel fordulunk az Istenhez, az Isten pedig tudja, hogy mi a mi állapotunk, a valós helyzetünk, hogy mekkora hitünk van, milyen erős, milyen gyenge, mire terjed ki, mire nem. Méltányos velünk szemben. Egyrészt. Tehát a hitnek igazságossága, mindig ez a, ugye az Új Szövetségben az igazságnak fordított szó a Károlyiban az igazságosságot jelent. De én úgy gondolom, hogy benne van az emberi igazságossága ebben a két értelemben is, ahogy már szó volt róla, az igazzá nyilvánítás és az igazzá válás útján. Negyedik fejezet 21-es versénél folytassuk tovább a római levelet. Itt egy összegzéssel találkozunk, amit már részben idéztem is a saját szavaimmal. 21-es, 25-ös verseket olvasom. Ábrahámról van szó tehát, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ugye Isten, amit ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték néki igazságul. Tehát azért, mert elhitte, hogy amit ígért, azt megteheti. Azaz, elhisszük, hogy amit az ige, az igén keresztül, vagy akár a lelkén keresztül az Isten ígér nekünk, azt megteheti, úgyis, mint képes rá, és hajlandó is rá. Ha egyszer megígértem. Mert ez a hit általi megigazulásnak az útja. Azért is tulajdonítatik néki igazságul, de nem csak ő érette irattatott meg, hogy tulajdonítaték néki, nem az övé volt, hanem tulajdonítaték néki, ugye az Isten igazsága tulajdonítatik, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézus Krisztust a halálból. Ugye itt már a keresztény, Krisztus követő közegre vált az apostol, de nyilván ugyanarról az egy Istenről beszél, és nekünk modernizálja, ha úgy tetszik, a történetet, Ábrahám történetét, a Krisztus követőknek, ugyanahhoz az Istenhez fűzzön minket ez a bizalmi kapcsolat, aki Ábrahámnál cselekedett, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, ugye, ami a keresztény hitünk alapja, tehát enélkül nincs kereszténység, nincs keresztény, aki ezt nem fogadja el tényként, ha bár ugye nincs olyan bizonyíték, ha úgy tetszik, nyilván a Bibliában van egyébként, de mondjuk olyan objektív bizonyíték nincs, hogy itt van egy fotó, ahogy Jézus kilép a sírkamrából. Ezt csak hittel tudjuk elfogadni. Ezt, hogy mondjam, tanácsolja az ábrahámi példával összekötve az apostol. És akkor nézzük az 5. fejezet elejét, azt a bizonyos csúcspontot, ahova ezután elér az apostol. Az 5. fejezet 1. és 5. verseit nézzük csak, hogy haladjunk menet közben. Azt olvassuk az első versben, hogy megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát, ha ez a hit kapcsolat folyamatosan működik, akkor megigazítattunk, ez egy szenvedő módban levő fogalmazás, tehát megigazítattunk azért hit által, és békességünk van Istennel, ugye békénk van Istennel. A hit által, amit egyébként Krisztus munkál bennünk. Már ugye a keresztény Krisztus követőkről van szó. És az 5. versre, ha átlépünk, azt olvassuk, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. És az Istennek a szeretete, ez az agapé szeretet, bár a mi szívünkben benne van, akkor azonnal hat. Akkor tulajdonképpen Krisztusban vagyunk már, azaz teljes összhangban vagyunk az Istennel, és nyilván ezért is van békénk. Tehát eljutottunk a csúcspontra. Gondolhatnám, ha itt befejezné az apostol az érvelést. Ugye ez az első csúcspont. Hitáltali megigazulásban eljutunk ide, hogy békénk van Istennel, megnyugodtunk, jó helyen vagyunk, és hát a Krisztus lelke az majd vezet minket, ugye? És minden jó lesz, és minden szép lesz ezután. De nem így van. Nem így van. Nincs arra időnk, hogy... de azért erre lesz még idő. Csak átlépünk a 6. fejezetbe, mert hogy a megigazulás, ami itt szerepelt az 5. versben, tehát hogy már igazak vagyunk, az azért következményekkel jár. Azt olvassuk a 6. fejezet elején, olvasom, hát itt most több vers lesz, egészen a 14-esig megyünk, de csak a 2. verset olvasnám először, abból is csak egy idézetet. Megigazultunk tehát ennek a folyamatnak az eredményeképpen, igazán lettünk nyilvánítva, és ha követjük ugye Ábrahám hitáltali cselekedeteinek az útját, akkor a cselekedeteink révén látni fogjuk akár mi is, és a körülöttünk levők is, hogy egyre inkább ténylegesen ez a bizonyos lélek, Krisztusnak a lelke munkálkodik bennünk, azaz igazzá is válunk. Lépésről lépésre, fokról fokra. És itt kezdődik az a bizonyos gondolatmenet, ami után eljut Pál apostol az új csúcsra. Azt olvassuk a 6. fejezet elején, azért az első verset felolvasom. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ez egyébként a szövegben is egy nagy ugrás a megelőző 5. fejezethez képest, de tulajdonképpen visszatérünk oda az a megigazulás témájához. És erre jön a válasz a 2. versben. Távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Ez tulajdonképpen ez a kérdés, amire az apostol keresi a választ, hogy ha már egyszer meghaltunk a bűnnek, és ez lesz igazából a nagy párhuzam Krisztus és köztünk, az élet és a halál között, ha egyszer megigazultunk, csatlakozva az 5. fejezet első versére, ha már egyszer megigazultunk, mert hogy a bűnnek meghaltunk, akkor hogyan élnénk még abban? És lám, mégis benne vagyunk. Hogyan lehetséges ez? Szabad-e ennek így lennie? Tudunk-e ez ellen valamit tenni? És most itt a 6. fejezetben igyekezem a hangsúlyozással bemutatni ezeket az ellentétek párhuzamát. Nézzük tovább. Tehát ugye ez a kérdés, hogy mi módon élnénk még abban a bűnben, ez egy olyan kérdés nyilván, amire a válaszunk csak egy lehet, hogy nem élhetünk benne. Ha már egyszer megigazultunk, nem élhetünk benne, de fölteszi a kérdést, mert jogos, hogy akkor most lehet, vagy nem lehet. Élünk-e, vagy nem élünk-e még a bűnben? Nézzük akkor a folytatásban, amit olvasunk. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk, Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által a halálba, hogy még éppen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyán egy dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Meghalt, mi is meghaltunk, eltemettettünk, feltámasztatott, úgy nekünk is egy egészen új minőségű életben kell járnunk, egy új életben kell járni, amit majd a 7. fejezetben folytat. Nem annyi mindössze, hogy tehát ez egy jóhajtómód. Mondhatnám majdnem, hogy felszólító, hogy hát ha ezt ugye megtettük az egyiket, akkor abból következnie kell a másiknak. Ha eltemettettünk Krisztussal, meghaltunk. Ugye a keresztségünk megtörtént, ha ez a bizonyos szövetségkötés, a múlt levetkőzése és hátrahagyása megtörtént, akkor új fejezetnek kell kezdődnie az életünkben. Ez szükségszerű, más nem történhet. Mert az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, ugye, ha így egyé lettünk, bizony feltámadásai szerint is azok leszünk, tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett. Hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. A 6. versben érdekes, amit olvasunk, ugye, hogy az óemberünk ő vele megfeszítetett. Tudjuk, szóba került a szombatiskolán is, hogy aki megfeszítetett az ókorban, az meghalt. Nem azt olvassuk itt. Azt olvassuk, hogy ez a bizonyos óember, ez csak megerőtlenedik azáltal, hogy megfeszítetett. Ugye? Hogy meghalt. Mégsem halt meg ezek szerint valahogy, és ez majd előjön a 7. fejezetben. De a lényeg az, hogy megfeszítés azért történt, hogy ne szolgáljunk a bűnnek. Ugye? Mert hogy mi módon élnénk abban, mondta a 2. versben. Hogy folytatja? Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Meghalt nyilván a bűnnek, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy ő vele, hogy élünk is ő vele. ugye meghaltunk Krisztussal, nyilván azt is hitben tudjuk megtenni, mert hát nem halunk meg, senki sem halt bele a keresztelésbe. Folytatjuk az életünket, nyilván jelképes a beszéd. Hisszük, hogy meghaltunk. Ugyanúgy meghaltunk a bűnnek, ahogy szó szerint hetedik vers elején írja az apostol, úgy élünk is vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé nem uralkodik, rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ugye ez a minta számunkra. Meghalt, feltámadott. Meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, és minek él? Az Istennek él. Azonképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. De nagyon egyszerű a gondolatmenet, azt hiszem, ez a teljes párhuzam érthető. És akkor ezután, ugye, mit is jelent ez az élet az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban? Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Nyilván azt mondja az apostol, ne uralkodjék a bűn, ne engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyveréül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Ne feledjük el, ez egy új élet. Nem ugyanaz az élet, amit előtte folytattunk, ennek egy új életnek, egy új minőségű életnek kell lenni. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez az az egy mondat, amit meg kell jegyezzünk. Meg kell jegyezzünk, és valahogy meg kell értsük, hogy mit is jelent ez a mondat. Ugye erről igyekeztem szólni eddig, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Törvény alatt, aki törvény alatt van, az nem tudja beteljesíteni, az meghal. A törvény, mindjárt olvassuk tovább, a hetedik fejezet néhány versében, olvassuk az első verset. Első ható verset. Nézzük tehát, ugye arról van szó, nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. És mi ennek a következménye? A bűn ti rajtatok nem uralkodik. Mondja ezt az apostol Krisztus követő keresztényeknek. Nekünk. Avagy nem tudjátok ki, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Na de ugye már erről volt szó, meghaltunk. És itt elmagyarázza az apostol a folytatásban. Menjünk is a négyes vershez, itt egy gyakorlati példával, ugye a házasság példájával, hogy addig házasok az emberek, amíg élnek, ugye az egyik fél meg nem hal, addig köti őket a házasság, de hát ha meghalt az egyik, akkor a másik szabad értelemszerűen. És mit ír a négyes versben? Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Törvény. Ne felejtsük el. Nem vagyunk törvény alatt. Meghaltunk a törvénynek a Krisztus teste által, és kié leszünk? Azé, aki a halálból feltámasztatott. Krisztusé leszünk, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. De ez egy nagyon érdekes kifejezés az ötös versben. Mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Ez egy nagyon összetett gondolat. Úgy tűnik, hogy a testben levő ember, aki még nem támad föl, annak a szöveg alapján kárára van a törvény. Mert úgy forgatja az ember a törvényt, ugye, hogy mindenképp meg akar neki felelni, hiszen a régi énje szerint, ha nem támad föl, és ugye itt még a régi testben vagyunk, az ötös versben, még az Isten törvényét is, ami az áldásunkra van, ugye a kárunkra fogjuk használni, több szempontból is. Nyilván az első és legegyértelműbb szempont a mai gondolkodás szerint az, hogy meg akarjuk valósítani ezt a törvényt, és be akarjuk tölteni, mert hát le van írva, hát érthető, nem? Tehát az, hogy ne paráználkodj, az úgy érthető. Tehát, hogy ne kövess el házasságtörést, ahhoz nem kell iskolába se járni. Mindenki megérti ezt, vagy azt is, hogy ne lopj. Nem kell még a Bibliát se tanulmányozni hozzá. Mégis a törvény, ugye, ennek az embernek, aki nem született újjá, a saját természete miatt a halálát munkálja, mert csapdába esik az ember, a törvény csapdájába esik, az önerőből való megvalósítás csapdájába, ezt mondtam eddig. Ha megnézzük a második fejezet elején, akkor a római levél második fejezet elején ugye azt olvassuk, hogy menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, vagyis ítéled el, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Vagy azt gondolod a hármas versben, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, hogy, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd Istennek ítéletét? Hát azon kívül, hogy én meg akarom a törvényt valósítani a világban, az életemben, még itt van az, hogy ismerem a törvényt, és hát van erkölcsi érzéken, erről ír a 15-ös versben, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívünkben, és van nekünk még ráadásul lelki ismeretünk, ami segít abban, hogy erkölcsi ítéleteket tudjunk hozni. Tehát még ott van az is, hogy megítélem a többieket, még inkább és ezáltal még inkább a saját síromat is ásom. Mert megmutatom, hogy ismerem a törvény, van képességem a törvény szerint cselekedeteket megítélni, és ugye azt mondja az apostol, és tudjuk, hogy egyébként meg azért a törvény minden betűjét és parancsolatát ez az ember se tartja meg. És ebben van benne ráadásul ezek a bizonyos indulatok, ezek a nagyon erős érzelmek, amiket olvastunk itt a 7. fejezet 5-ös versében, hogy a bűnök indulatai, mert felindulunk, ugye felháborodunk adott esetben, hogy miért csinál ilyet ez az ember, mert mi azt egyébként nem szoktuk, de más szoktunk csinálni, amit ugye el szoktunk fogadni. Ugye? Ez is ismerős. Tehát erről van itt szó, hogy amikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Talán így jobban érthető, ha csak erre a második fejezet elején levő három versre visszalapozunk, talán jobban érthető, hogy mit is jelent az, hogy amikor a testben vagyunk, vagy visszaesünk ebbe a üzemmódba, akkor bizony a bűnök indulatai a törvény által a halálra dolgoznak, ugye bennünk és a környezetünkben. Ezzel szemben, és itt van a lényeg, ami ugye alátámasztja ezt a bizonyos központi gondolatot, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, tehát meghaltunk arra nézve, a törvénynek meghaltunk, mely által lekötve tartottunk a törvény által, hogy szolgáljunk, felszólítás, szolgáljunk, ez egy felszólító módú ügy egyébként, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű újságában. Ugye azt mindig hangsúlyozni kell ilyenkor, hogy nem a törvénnyel van tehát baj, és én se ezt mondtam, emlékezzünk vissza, azt mondtam, hogy az ember, aki még nincsen újjá teremtve, vagy visszaesik, ugye, mert hát meggyengült az a bűnnek teste, valahogy ez a keresztre feszítés nem tudta teljesen ezt az óembert hidegre tenni, hanem mindig tud valahogy erőre kapni. Ez a természet az, ami még a jót is a rosszá változtatja. Ennek a törvénynek a csapdáját, a törvényt egy csapdaként használja a saját, és használjuk a saját üdvösségünk elérése útjában, beleesünk saját magunk ebbe a a csapdába, ha ennek a természetnek engedünk. És másokat is természetesen, ha így gondolkodunk, cselekszünk, ide fogunk vezetni. És egyáltalán nem áldására vagyunk a környezetünknek, hanem megújult emberként, újjászületett emberként nyúlunk a törvényhez, hanem a régi ember sajnos ott ólálkodik bennünk, és ő az, aki a törvényhez kíván nyúlni, illetve másokat vezetni. Ha viszont a léleknek újságában munkálunk, akkor már megszabadultunk, ez van itt, a mi életünkben a törvénynek ez az átka, ez nem működik. Ugye egészen máshogy viszonyul egy újjászületett ember a törvényhez. Szabadon. Ez nagyon nehéz, és ezt annyiszor el kell mondani, ahányszor csak lehet, de sajnos persze most nem tölthetem ezzel a következő 20 percet, hogy ezt ismételgetem. Pedig ezt szeretném. Ezt szeretném átadni. Arról beszél az apostol, hogy megszabadultunk a törvénytől. Kérem, ez van ideírva. Megszabadultunk a törvénytől. Nyilván nem, tehát tudjuk, és érezzük is, hogy a törvény nagyon fontos. Nagyon sok segítségünk van benne. De pont attól, ugye, az a lényeg ennek, hogy a megigazulás módja szerint szabadultunk meg. Nem a törvényben keressük az igazságunkat, a megjobbulásunkat, az igazzáválásunkat, hanem az Istennél. Annál, aki a Krisztust feltámasztotta, ahogy majd vele együtt minket is fel fog támasztani. Ahogy minket tulajdonképpen a jelképes meghalásunkból egy új életre már elhívott és elindított. Nála kell keresni az igazságot, úgy, ahogy olvastuk az elején, hogy amit lélekben kezdtünk el, azt lélekben is folytassuk és fejezzük be, ne testben. Mert a testünkben ott van, ugye, ez ott van, kikerülhetetlenül ott van az óember. Akivel aztán, az akivel való küzdelmét az apostol ezután leírja a 7. fejezet jól ismert további részeiben. Ugye ott van egy bizonyos, ez a bizonyos másik törvény az ő tagjaiban, ami ellenkezik az elméjének a törvényével, hogy szeretne valamit tenni, de itt van egy másfajta törvényszerűség, és ez rabulad a bűn törvényének, ugye az van az ő tagjaiban. És ebből a helyzetből megint csak, amit ugye úgy ír a 24-es versben, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, de ahonnan nincs menekvés, mert ha, ahogy itt is fogalmaztunk, ha magunkra maradunk, ez a halálnak teste, ez a tagjaimba írt törvény még a jót is az átkomra fogja fordítani. Talán ezért is van olyan sok, vagy akadnak mondjuk így inkább reményvesztett, vagy depresszióban levő keresztények, mert ugye a törvényt értik, és mégis, és kívánnak is megfelelni, és jó emberek szeretnének lenni, vagy egy jó világba szeretnének élni, és látják, hogy ez nem megy. Tehát nem tudnak tökéletesek lenni, még az elvárásaiknak megfelelő sem tud lenni, se ő, se a partnerük, se a világ. Mert a tagjaimban levő a törvényszerűség, fogalmazunk így, a törvény meg akarja valósítani. Én akarom megmenteni a világot, én akarom megmenteni magamat. Nem így kezdtük a kereszténységünket, senki sem így kezdte a kereszténységét, azt hiszem, ugye? Hanem elfogadtuk Isten megmentő kegyelmét. Saját magunk számára, és a világ számára is. De mégis oly balgatagok lehetünk, esztelenek szó szerint, akik nem gondolkoznak azon, ami velük már megtörtént, hogy hogy jutottak oda, ahol vannak, mint a Galaták, nem úgy akarjuk befejezni, ahogy elkezdtük, hanem mi akarjuk ezt megvalósítani. És ebből nincs menekvés, ezt a feszültséget oldja fel tulajdonképpen ugye a 8. fejezet csúcsa, amikor újra, már ezt is számításba véve az apostol visszatér a megigazuláshoz, az 5. fejezet elején olvastuk, tehát, hogy megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, és a 8. fejezet elején azt olvassuk, hogy nincs azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Olvasom, hogy a Károly folytatja, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért károztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Tehát, még egyszer, a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított. Megint itt van a szabadság. Ugye ez volt a 7. fejezet 6-os verse. Megszabadultunk a törvénytől. Most pedig megszabadultunk a bűn és a halál törvényétől, ami alapvetően ugye a tagjainkba van írva, és az Isten által kinyilatkoztatott törvényt is átokká változtatja számunkra. Mind a kettőtől megszabadulunk. Mind a kettőtől megszabadulunk, aminek az az oka a 3. versben pontosan, hogy mert a törvénynek, mivel erőtlen volt a test miatt, az emberi természet miatt a törvény már ki van nyilatkoztatva, és az jó önmagában, hogy az apostol ezt számtalanszor hangsúlyozza, és ezzel egyet is értünk, hogy a törvény jó, de a test, az ember, ahogy a törvényhez viszonyul, az okozza a problémát, tehát a törvény a test miatt erőtelen, de Isten az ő fiát elbocsájtotta, ugye a bűn testének hasonlatosságában, tehát emberi formában, és azt mondja még, hogy és a bűnért. És kárhoztatta, vagyis elítélte a bűnt a testben. Tehát azért küldte az Isten az ő fiát emberi formában, hogy elítélje a bűnt, megszüntethesse ezt az állapotot bennünk. Hogy, ugye, folytatja, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Bennünk teljesüljön. Akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Tehát a törvénynek igazsága beteljesülhet bennünk, de nem azzal, hogy mi betartjuk a törvényt, vagy hogy erre törekszünk, hanem azáltal, hogy az Isten az ő fiát elbocsájtotta a bűntestének hasonlatosságában, a megváltás, a helyettes áldozat, megint csak, amivel kezdjük általában a keresztény életünket, a megváltásnak a felszabadulása, a teljes szabadságnak, az üdvösségnek, a majdani eljövendő világnak az ígérete, ezek azok a dolgok, amik az embert alapvetően az Istenhez vonzák, és úgy gondolom, hogy ezek is azok, amelyek ott tartják, még akkor is, hogyha elkezdjük a törvényt, mert megtanultuk, igyekezni minél inkább betartani. De fölszabadultunk ez alól a nyomás alól, és szabadok vagyunk a törvénytől, az apostol is mondja, nem arra, hogy bármit megtegyünk, hanem arra, hogy szolgáljunk a léleknek újságában. Ugye az új élet, ahogy megint csak olvastuk még korábban 6. fejezet 4-es versében, mi is új életben járjunk. Egy új létformában kell élnünk. És zárásként, legalábbis innen a római levél 8. fejezetéből a 10-13-as verseket olvasom még föl. Hogyha pedig Krisztus, mindjárt látjuk kivetítve, ugye, tehát oda kapcsolódunk, hogy lélek szerint járjunk. Ugye ez volt a krisztusi áldozatnak a célja, felszabadultunk a törvénytől, hogy szolgáljunk a lélek újságában, lélek szerint járjunk. Nézzük akkor, hogyan lehet ezt lezárni. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Ez a 13-as vers volt, igen, a végén. Tehát, ugye, már megbeszéltük, hogy a test holt a bűn miatt, a test a bennünk levő törvényszerűségek miatt az Isten törvényének, magának az Istennek az ellensége. Furcsa, hogy bennünk van egy ellenség, miközben mi egyébként az Isten szövetségesei vagyunk. De el kell fogadjuk ezt a kettősséget, és ez extra figyelmet kell, hogy arra irányítson bennünk, hogyha van egy belső ellenségem. Tehát Istennek van egy belső, bennem egy ellensége, aki nekem is ellenségem, akit nem tudok legyőzni, akkor végképp szükségem van, már csak ezért is, természetesen sok egyéb okból, Isten szövetségesi segítségére, hogy ezt a bennem levő ellenkezést, ezt a halálra vívő erőt, ezt amennyire csak lehet, kordában tudjuk tartani. És hogy lehetséges ez? Úgy, hogyha Krisztus bennünk van, bár a testem még mindig ilyen, akkor a lélek élet az igazságért. Ugye itt megint az igazságosság van, az igazság, igazságosságot, az igazságosság következtében él az ember. Mert bennünk van, ugye, megint csak nem az érdemeinkről van szó, amiket a törvény betartása, követése, vagy akár kikényszerítése útján összegyűjtöttünk, hanem Istennek az igazságosságáról, ugye, amiről a legelején Ábrahám kapcsán is szó volt, az Isten igazságosságának következtében, ami a lelkével együtt ajándékként, már maga az ajándékozás is ezt mutatja, ugye méltányos, ajándékba kapjuk ezt a szabadulást, nem tudunk érte semmit tenni, mert alkalmatlanok vagyunk erre. Ez az életünknek, ennek a bizonyos új életnek a biztosítéka, a horgonya. Mert hogyha annak a lelke van bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugye egy új életre, ugyanaz, meg fogja eleveníteni a mi halandó testeinket is, az ő mi bennünk lakozó lelke által. Ugye ez a megeleveníti a testeinket, ez nyilván lehet ebben az értelmezésben az, hogy bár ez a test, ez nem kívánja az Isten vagy a mások érdekét szolgálni, de még ez a testem is a cselekedeteiben meg tud úgy elevenedni, hogy mégiscsak az Istent szolgálom. Tehát nem változom el teljesen, ugye? Mert az csak a feltámadás után, illetve az átváltozáskor történik meg, hogy azok az emberek, akik átváltoznak, akik feltámadnak, bennük már nem lesz bűnrehajló természet. Ettől még ugye Ádámnak se volt, mégis bűnbe esik, tehát esett. Ez nem zárja ki a bűnnek a lehetőségét, de némileg megkönnyít talán az igazságban való maradást. Mert hogy nincs egy belső, egy kívánságokra vezető hajlam az emberekben. Nincs egy nagyon könnyen megszólítható pont az emberben, amit az ellenség könnyen ki tud használni. Hanem tiszta az ember. De azért tudjuk, Ádám így esett bűnbe, és az Istennek való ellentmondásnak az elvi lehetősége az újjáteremtett világban is meg lesz, csak épp a bűn története és Isten üdv története, inkább így kell fogalmaznom, adja a biztosítékot arra, hogy akkor már senki nem fog Ádámhoz hasonlóan Istenben kételkedni, vagy valami még jobbat várni, mint amit egyébként tapasztalat az Istentől. Na de addig maradunk a halandó testeinkben, amelyek viszont fogékonyak a bűnre. Sőt, azt ugye, hát Isten korlátai nélkül tulajdonképpen azt termelnénk, mi azt cselekednénk, semmi mást nem nagyon tudnánk cselekedni. Tehát ezt a testet is megeleveníti, és képes lesz fokról fokra egyre több jó dolgot, Istennek tetsző dolgot, életre szóló dolgot cselekedni, de ugye abban az értelemben is megeleveníti, hogy majd a feltámadáskor, ugye ott már hasonlóan Jézushoz egy dicsőséges testben támad fel az ember, ahol ezzel az egész történettel benne milyen indulatok vagy hajlamok vannak, nem kell foglalkozni, mert ettől mentesek leszünk. Ezt ugye ettől megszabadulunk, ott véglegesen. Itt lélekben tudunk megszabadulni tőle, ezektől a hajlamoktól, lélekben. Az itteni földi újjászületésünk során. Annak okáért, atyám fiai, tehát nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Szabadok vagyunk, ugye? Ha nem vagyok adósa valakinek, akkor szabad vagyok. Nem vagyok. Már ugye megeleveníti most a halandó testemet az Istennek a lelke, és ne felejtsük el, tehát ugye a testnek itt az a problémája, hogy még a törvényt is rosszul értelmezi, a törvényt is rosszul használja. Nem a törvénnyel van a baj, hanem a testtel van a baj, a természetünkkel van a baj, ami a jót is rosszra használja. Ha úgy tetszik, az áldást, amit a törvénynek a követése jelent, maga a törvény, azt átokká formálja, és elválaszt az Istentől. Nem ezért adta az Isten, ahogy megbeszéltük, de mégis így munkálkodik a mi természetünk miatt a törvény. És ezért nagyon fontos, hogy térjünk vissza a gyökereinkhez, a keresztény gyökereinkhez, hogy honnan indultunk, miért indultunk el. Legyünk napról napra újszülöttek, mint akkor voltunk, amikor ezt elkezdtük. Ne tudjanak a törvényhez kapcsolódó nehezékek folyamatosan lehúzni, lentartani ebben a földi világban, és hogy fel tudjunk emelkedni az Istenhez, ahol az egészet elkezdtük. Mert itt van a záró ugye, gondolat, legalábbis ebben a felolvasásban, értelmezésben, mert ha test szerint éltek, meghaltok. Ez egy nagyon súlyos kijelentés, és nincs mit csinálni, ez lesz az ember sorsa, mert nem tud az Isten ajándékaival helyesen élni. Még a keresztény sem tud azzal élni. Viszont, ha a test cselekedetét a lélekkel megöldöklitek, éltek. Éltek. Amikor ezt olvastam, nem tudom kinek jut eszébe, eszébe jut-e valakinek valami, inkább így kérdezem. Tehát, ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Már a római levélben, második fejezetben is van egy hasonló kijelentés, egy ószövetségi prófétától idéz az apostol. Ábrahám történeten a negyedik fejezetben van, Habakuk második fejezet négyes verse, már a második fejezet legelején megjelent. De az igaz ember hitből él. Újszövetség élni fog. És ez egyébként a görögben is jövő idejű. Ja, ezt tudjuk, mert magyarul is tudunk olyat mondani, hogy a jelen idő az jövőt is jelent egyben. De ez kifejezetten jövő idejű. Itt is ez szerepel. Tehát, ha a test cselekedetét élekkel megöldöklitek, élni fogtok. Akkor fogtok élni, ha ezt megteszitek. Egyébként bár éltek, de nem éltek, mert halottak vagytok, hiszen nem szabadultatok ki a bűn fogságából. Ha ezt megteszitek, akkor most is éltek, és élni fogtok. Ugyanúgy, mint ahogy Habakuk ezt mondta. Az igaz ember hit által él. Akkor fog élni. Amen. Mennyei Atyánk, mi is a magunk szavaival, a magunk életével köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, köszönjük a kegyelmet, amivel ő általa és rajta keresztül hozzánk fordultál, akkor, amikor ő a földön járt, és azóta is, és a mi életünk minden napján is. Köszönjük, hogy megtaláltál minket, magadhoz vonzottál minket. Köszönjük, hogy segítettél nekünk elfogadni ezt a meghívást. Köszönjük a lélek hívogató szavát és a lélek gyümölcseit, amelyeket már azóta is élvezhetünk és láthatjuk növekedni közösségünkben, a tagoknál, egymásnál és a magunk életében is. Köszönjük azt is, hogy segítesz megérteni a saját helyzetünket, hogy magunkat nem tudjuk megmenteni, ne is gondoljuk ezt, és köszönjük az emlékeztetést, Pál apostol segítségét abban, hogy visszataláljunk a kezdetekhez, visszataláljunk hozzád. Ne engedjük, és kérjük ebben segíts minket, ne engedd te sem, hogy a saját gondolataink, a világ által nekünk ajánlott megoldások, szokások, hagyományok, akár a mi közösségünk által életben tartott hagyományok megakadályozzák a te lelkednek a munkáját, hogy valóban egyen-egyenként és közösségileg is új életbe tudjunk járni. Add, Atyánk, hogy láthassuk egymás életében, a saját életünkben, a közösségi életében ezt az új életet. Add, hogy ez sugározhasson a világban, a te kegyelmed, a te szeretetet tudjon sugározni a világban, és a te igazságosságodat tudjuk mindnyájan képviselni a te világodban, hogy minél többen ezáltal megismerhessenek téged, és téged választhassanak. Add, Atyánk, hogy ebben tudjunk növekedni és serénykedni a következő héten. A te fiadért szóltunk mindezekért. Amen.